Jesus, Maria, szent fiat keresni. Hegyeken, völgyeken, mindenütt kérdezi. Kérdezeget feldár, s a magos felhőket. Nem láttak csillagom, szerelmes magzatom. Ezek Máriának némán felelének. Kérdez, ó szűz anya, a Jeruzsálemet. A zsidók elfogták, kötözve hurcolják. Annás és Kaifás elébe állítják.
Pénteki ima. Ma mi van ma péntek, ugyanannak napja, Jézus menek én nyára, kényannásnak esetek öt mélységes sebe, kiből kifoly a drágolatos szentvére elevenestől. Eme ha a szép ház, gyűjel aranyos, belül írgalmos, négy szegibe négy aranykereszt, közepébe szentótar, szentótar előtt egy arany székecske. Abba üldögel a boldogságos szép szűz Mária, karján fogdogolja az ő áldott szentfiát, úgy olvasgassa véres könnye hullatását sűrű könnyecskékkel. Oda mená szép szűz, szép Ilona, jó napot, asszonyom Mária. Ugyan mi dolog lehessen, hogy te itt üldögál szép arany székedbe, paradicsom kertedbe. Karodon fogdogalod a te áldott szent fiadot, úgy olvasgatod véres könnye hullatását sűrű könnyecskékkel. Ó, fiam, fiam, inkább állodának a zsidók kezékre, hanem te menj el a fekete földre, hirdesd el az én keves imádságomot, aki ezt elmondja minden pénteken háromszor napjába. Bizon-bizon mondom, poklok ajtaját bépecsételtetem, mennyország ajtaját megnyitatom, angyalaim sem küdöm, magam-magam még úgy hozom, mint a mai születtet amme.
Jó estét kívánok! Egy nagybőti ének részletét és egy népi imádságot hallottak Gyimes Középlokról, melynek gyűjtője Kallós Zoltán volt, akire ezekkel a gyönyörű felvételekkel emlékezünk, kincsek a hagyományban adásunkban, hisz alig több mint egy éve, február 14-én kaptuk a szomorú hírt, hogy válaszúti otthonában elhunyt Kallós Zoltán, Kossuth nagydíjas erdélyi magyar néprajzkutató népzenegyűjtő. Vasvári Anna Mária vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Az emlékezés percei után nézzük, mit tartogat már a kincsek a hagyományban adásunk, a húsvét ünnepére felkészítő nagybőjt, létáre, azaz örvendező, és judícia, azaz fekete vasárnapja közötti hét szerda estéjén. Két hosszabb interjút is készítettem mai műsorunkba, egyiket készülvén húsvétra, a tojásfestésről, tojásírásról, a másikat a hétvégén megrendezésre kerülő 38. országos táncház találkozó és kirakodó vásárról. Mielőtt meghallgatnánk a Jókainé Gombosi Beatrixszal, népi iparművésszel, a népművészet ifjú mesterével készített beszélgetés első részét a tojásírásról, hadd ajánljak a Hagyományok Háza programjai közül két ideillőt, méghozzá az április 12-i családi tojásfestőnapot, ahová a Népi Iparművészeti Múzeum munkatársai várnak mindenkit szeretettel Budapesten a Fő utca 6-ban. A tojásfestésen kívül természetesen minden korosztálynak kínálnak kézműves programokat ezen a napon csak úgy, mint a húsvéti nyílt napokon, április 16-a és 18-a között, mikor is a kézműves technikák szinte mindegyikét megismerhetik a három nap alatt, s az ügyeskező látogatók akár saját készítésű szép tárgyakkal is díszíthetik az ünnepi asztalt otthonukban. Megismerhetik és kipróbálhatják a vesszőtyúk készítést, a varrott csipke, a hímzés, a csuhényuszi készítés titkait, sőt, akár pendrive tartót is készíthetnek bőrből, ha regisztrálnak a Hagyományok Háza honlapján a háromnapos ingyenes rendezvényre. Most pedig következzen a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban adásának első mai beszélgetése a húsvéti tojásdíszítés hagyományáról. Jókainé Gombos Beatrixt, a Hagyományok Háza tojásíró kurzusának oktatóját, a népművészet ifjú mesterét hallják.
Mindenki azt kérdezte tőlem, amikor elmeséltem, hogy a húsvéti tojásról és a hímes tojásról fogok beszélgetni Jókainé Gombosi Beatrixel, hogy de miért pont a tojás? Vegyük elő a józan paraszti eszünket, és gondoljunk arra, hogy húsvét, tavasz, ilyenkor már tojnak a tyúkok. Ez a legkézenfekvőbb, apró ajándék, amit a locsolóknak adni lehet, vagy vonjuk be azt a gondolatmenetet is, hogy a tojás a teljesség szimbóluma. Nagyon sok népnél a világ keletkezésének, a világnak a szimbóluma.
Így van, a tojást leginkább a körhöz hasonlítjuk. A körnek ugye nincs eleje és vége, ezért a legtökéletesebb szimbólum, amit ismerünk, ezért is szokták Krisztushoz hasonlítani, Krisztus jelképeként emlegetni, mint a tökéletesség szimbóluma. És hát a húsvéti tojás, ezt a jelzőt szoktuk hozzátársítani, pedig a feltámadás szimbóluma. És hát tegyünk hozzá még egy jelző, a piros szín. Ugye mindenkinek először a piros jut eszébe a tojásról, és amikor az idős asszonyok hagymahéjjal, vöröshagyma, lilahagymahéjjal festették meg a tojásokat, akkor is mindig pirosnak nevezték, még ha egy ilyen kis bordos, barnás, aranyos árnyalata is volt. Nagyon sok eredet mond a él erről, hogy miért festjük húsvétkor pirosra a tojásokat. Gyimesben például azt mesélték, hogy amikor Krisztus keresztre feszítették nagypénteken, egy asszony éppen a tojásokat gyűjtötte a kötényébe, és ezzel szaladt a keresztfához, és Krisztus kiontott vére rá csepegett a tojásokra, és ezt festette először pirosra a tojásokat. És ennek a történetnek még nagyon sok változata él.
De hogyha a piros színre gondolok, akkor a kis csikó sörényébe piros színű szallagot kötnek, a piros megvéd a gonosztól, tehát egy ilyen értelmezése is lehet ennek a színnek. A többi színnek van valami magyarázata, vagy egyszerűen a természetben található festőanyagokkal ilyen is olyan színűre festették a tojást?
A piros színnek különösen erős a szimbolikája, hogyha belegondolunk, nem csak a vérnek, hanem a szeretetnek, a szerelemnek, az újjászületésnek a szimbóluma, és valóban van egy rontás elhárító vonatkozása is. Minden színnek megvan egyébként a maga jelentése, jelentősége a népművészetben és a néphagyományainkban. A sárga színhez általában a negatív, rossz dolgokat társították, betegséget. A lila szín, ugye a gyász színe, inkább az idősebb asszonyok hordtak már sötétebb színű ruhákat, ahogy idősödtek, egyre sötétedett a viseletük. A zöld szín a reménynek a színe, a tavasznak, az újjáéledő természetnek.
A lila színnek van valamiféle kapcsolata, tudatos kapcsolata a liturgiában megjelenő színekkel, a húsvét előtt megjelenő színekkel?
Igen, tehát a liturgiában is ugye textilek lilára váltanak a nagybőjti időszakban, vagyis a húsvétot megelőző 40 napban. Hogyha ezt a tojásokra vetítenénk, akkor a tojás színei között is egyébként hiába akkor már a feltámadást ünnepeljük. De vannak olyan tájegységek, olyan történeti stílusok, ahol a lila szín is bekerült, de el kell mondani, hogy mindenképpen a piros szín dominál az egész Kárpát-medence tojás díszítő hagyományában.
Mikor kezdték a lányok, asszonyok díszíteni a tojásokat? Már időben húsvét előtt, és egyébként, ha a történeti folyamatokat nézzük, akkor mikor van az első, akár régészeti leletünk?
Kezdenem az elejéről, mert ez egy egész összetett kérdés. Nagypéntek kifejezetten a tojásírásának a napja. Ekkorra már el kellett készülni minden házi munkával, kitakarítani a házat, kiseperni az udvart, sőt régen ugye a parasztházakra gondolunk, kimeszelték, rendbe tették a tetőt, kívülről és belülről is egy testi, lelki és a környezetünk megtisztítása járó folyamat volt, amire legkésőbb nagypéntekre már el kellett készülni, tehát nem maradt más ilyenkor, mint a tojásoknak az elkészítése, megírása. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy főtt tojásra dolgoztak régen az asszonyok, hiszen ma a kiállításokon, vásárokon kifújt tojásokkal találkozunk, ez is érthető, hiszen ők arra törekednek, hogy egyfajta dekorációs célt is szolgáljon húsvétkor ma a tojás, viszont régen ennek nagyon fontos jelentősége volt, hogy elfogyasztották ezeket a gyönyörűen megírókázott tojásokat. Tehát nagypénteken írtak tojást az asszonyok és a fiatal lányok. Viszont voltak olyanok, akik különösen szépen tudtak írókázni, és mindig voltak olyanok is, akik viszont remegős volt a kezük, nem volt olyan kézügyességük, azok elvitték a tojást ezekhez a tojásíró specialistákhoz, asszonyokhoz, és megrendelték, megiratták. Sokszor 30-40 darab tojást is iratott egy család, hogy bőven legyen a családtagoknak, illetve aztán tudjanak ajándékozni a rokonoknak és locsolóknak.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy kik kaptak hímes tojást, mert ma úgy tartjuk, hogy a locsolók kapnak.
Azzal kezdeném, hogy nagypénteken elkészültek a tojások, és ezek belekerültek abba a kosárba, amit aztán elvittek a feltámadási szertartásra megszenteltetni. Tehát a kosárban volt a sonka, a kalács, a torma, a bor vagy pálinka, és bizony ide kerültek ezek a gyönyörű tojások is. Miután megszentelte a pap, haza lehetett vinni, és a gyönyörűen megterített húsvéti asztalra került, ekkor ugye feloldódott a bőjt, és ezt el lehetett fogyasztani. Egy nagyon érdekes szokás is kapcsolódik az első húsvéti tojás elfogyasztásához, ami hasonlítható a karácsonyi almához. Egy darab tojást annyi cikkelyre részre vágtak, ahányan voltak a családba, mindenki a maga kis részét elfogyasztotta, és azt mondta, hogy egészében olyan összetartóak legyünk, olyan egészet alkossunk, olyan egészségesek legyünk, ahogy ez a tojás is egy nagy egészet, kereket alkot.
Ha visszautaltunk a karácsonyi szokáskörre, ott nagyon nagy szerepe van annak is, hogy ne csak a család legyen egészséges és összetartó, hanem ezekből a karácsonyi ételekből kaptak az állatok is, hogy nem csak mi, hanem a környezetünk is egészséges legyen.
Ez a húsvéti ünnepkörben, illetve konkrétan a tojással kapcsolatban is elmondható, hogy a húsvéti tojás héját nem szabadott kidobni, szemétre dobni, mágikus varázserőt tulajdonítottak neki. Olyan szokásról is hallottunk, olvashattunk néprajzi gyűjtésekben, hogy az istálló ajtajába a földre letettek egy egész tojást, és először azon hajtották ki az állatokat, ugyanilyen egészségvarázsló céllal. Ugye itt is fontos a piros színe a tojásnak, ami erőt és egészséget sugároz.
Gyászba borult az ég, sírnak az angyalok, mert halálra készül az ő kegyes urok. Jártek keresztények a keresztövébe, hagy mosson tisztára Jézus drága víre. Gyertek a kereszthez, ti Isten tagadók, gyertek eretnekek, bűnös ragalmazók. Jézus szíve rebeg, úgye pedírtetek, gyertek haragosok, hogy megbéküljeték.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban adásának áprilisi műsorában Jókainé Gombosi Beatrix tojásírót hallották, aki nem mellesleg etnográfus és művészettörténész, amellett, hogy a Népművészeti Fiúmestere címet is elnyerte hímes tojásaival. Az interjú első része után ismét egy nagybőti ének szólt, most a Felvidékről. De most térjünk vissza a húsvéti hímes tojások és minták történetéhez. Jókainé Gombosi Beatrix mesél.
Térjünk át a tojások mintájára. Ezek nem csak szépek, ezek jelentenek is valamit. Találkozott még olyan tojásíró asszonnyal, aki el tudta mondani ezeknek a jelentését, hiszen valószínű, hogy ezekben is egy teljes történet van, vagy az egész világot jelképezi.
A legrégiesebbnek vélt motivumok megírását, írókázását úgy kezdjük, hogy hosszanti osztóköröket húzunk meg, majd utána a tojás derekánál is megfelezzük a tojást. De ezt most nagyon szabatosan mondtam el, de az asszonyok erre azt mondják, hogy keresztet vetünk a tojásra. Úgy kezdjük a tojás írókázását, egy hosszú vonal, és utána keresztbe. Ez tulajdonképpen négy egyenlő részre osztja a tojást. Keresztet vetünk a tojásra, vagy megvetjük a földjét, amiből aztán lehet építkezni, és a többi gyönyörű szimbólumot rátenni. Való igaz, hogy ezt szokták mondani, hogy az egész világ mindenséget leképezi, egy tojásnak az egészsége és teljessége. Visszautalva a kérdésére, hogy az asszonyok erről mit tudnak elmondani, nagyon keveset, saját tapasztalatom szerint is, és a szakirodalom is arról szól, hogy megnevezik a motivumokat, amik általában növényi vagy állati eredetű részekre utalnak, kicsikankós, fenyő, ágas, rozmaringos, tulipános. Azonban azt gondolom, hogy ha ránézünk ezekre a mintákra, nagyon szimbolikus értelműek, sokkal többet kifejeznek ezek, mint ahogy valójában szóban ezt meg tudjuk mi fogalmazni, vagy meg tudták volna fogalmazni azok az asszonyok. De sokkal inkább érzik, mint értik, és ez múlt időben is igaz, ezeknek a motivumoknak a jelentését.
Milyen típusú tojásdíszítések vannak, hiszen ha a népművészet történetét nézzük, akkor ezek az egyszerű geometrikus minták váltanak majd át évszázadokkal később a virágmintákra. A tojásírás, a tojásfestés hogyan változott? A legősibb, a legáltalánosabb ez a írókázó, ami egy kis tű tulajdonképpen, amit viaszba mártanak, és akkor ott nem fogja meg majd a festék, ha én jól mondom.
Az írókázás lényege, hogy maga az íróka, az eszközünk, amit neveznek kesicének, vagy neveznek gicának, valóban egy kis fa pálcika a nyele, amit régen egy szőlővesző venyigével helyettesítettek, vagy magyarófa veszőből vágtak le egy körülbelül 15 centis darabot, és ebbe ékelődik bele egy kis rész csövecske, és például gyimesben még egy sertés szőr szálat is ebbe belevezettek, hogy még vékonyabban lehessen ezzel írókázni. Most ilyen írott tojásaink, hát a 19. század elejéről maradtak fenn. Sajnos azért nem tudunk ennél tovább visszamenni, hiszen főtt tojásokra írókáztak, és aztán ezeket elfogyasztották mindig. Úgyhogy amikor a néprajzi gyűjtők erre felfigyeltek, hát bekerültek ezek a múzeumi gyűjteményekbe, de sajnos nagyon hamar, mivel szerves anyagok pusztulásnak indultak. Tehát korábbiak sajnos nem maradtak meg. Viszont a legkorábbi tojásdíszítésre utaló emlékünk egy avarkori sírból maradt fenn Szeged környékéről, és nagyon izgalmas, hogy itt valamiféle karcolt motívumot tudtak erről hát megmintázni, vagy átrajzolni a régészek. Inkább azt mondanám, hogy az elmúlt 200 évre visszatekintve, viszont az igaz, amit ön is elmondott, hogy azt látjuk a Kárpát-medencében, hogy általánosan elterjedt az írókázás, és a karcolás inkább már az újabb stílusú motivumokat vette át, és az főleg Nyugat-Dunántúlon, Vas és Szala megyében volt jellemző, illetve az Alföld némely részein, ahol a pásztorfaragásokkal szokták ezt kapcsolatba hozni.
A karcolásos technika az annyiban más, hogy ott először megfestik a tojást, majd óvatosan a fehér tojás héjat karcolással újra előhozzák, és ez adja ki a mintáját, tehát teljesen fordított a munkamenet. Nem ön az első tojásíró, aki rajong a gyimesi tojásokért?
Igen, érdekes módon, aki beleszeret a tojáshímekbe, egészen biztosan, hogy első körben gyimesi tojásokat kezd el írni, vagy akár el is utazik oda. Ez Erdély keleti részén található Gyimesbükk, Gyimesfelsőlokk és Gyimesközéplokk településeket foglalja magába a Tatros-patak mentén. Hát egy csodálatos természeti környezet. De amíg csak itthon mondjuk rajzokon találkozunk, vagy fotókon a tojásokkal, azt láthatjuk, hogy rendkívül gazdag hagyománnyal rendelkezik. Gazdagsága főleg abban ért, hogy rendkívül sok változatban láthatunk egy-egy mintát, és a mai napig rengetegen írókáznak, kesicéznek, fiatalok is, idősek is.
Mutatott képeket a számítógépén az előbb, és ott volt egy-egy olyan kép, ahol három idősasszony ül. Zseniálisak lehetnek ezek az alkalmak. Tehát órákon keresztül ezzel a nagyon aprólékos, nagyon finom munkával foglalkozva szerintem az egész életet megbeszélik az asszonyok. Volt ilyenben része?
Igen, ezek egy életre szóló élmények, de azt is el kell mondanom, hogy maga a tojásírás, még hogyha a kalákában is zajlik, tehát több asszony összeül, vagy a család női tagja, többen összeülnek, és úgy írókáznak, ez nem a pletykálkodásnak az ideje, hanem pont, hogy a csendes elmélyülés és a csendes alkotásnak az ideje.
Nyilván... Hát hiszen nagypéntek van.
Egyrészt nagypéntek van, másrészt pedig hát a szimbólumok is erről árulkodnak a tojáson.
Mielőtt meghallgatnánk a beszélgetés utolsó részét, kint csak a hagyományban adásunkban, itt a Mária Rádióban, idézzük fel Korzenszky Klára és zenész társai segítségével a tavaszi leányjátékok dalait, melyeket a nagybőti tánc és mulatság tilalmának idején a fiatal lányok játszottak hétvégenként a falut végigjárva.
Azon átjárni, haja, gyöngyöm haja. Nyisd kaput nyíts, Mátyai kislányka, nem nyitok, nem, Mátyai legénynek, új vár, vényes vár, vitéz kapitány, menjen át a jó vitéz, hidó, menjen át, új vár, vényes vár, vitéz kapitány, menjen át a jó vitéz, hidó, menjen át, új volt, vényes nap, bocsáss kapun által, vagyunk bátor jó vitéz, hidó, megyek által.
Egyszer volt csak lehetőségem húsvét táján elutazni Gyimesbe, viszont az év többi napján megadatott, hogy többször is ellátogathattam, és olyan szerencsében volt részem, hogy akkor is tudtunk a húsvéti szokásokról és mintákról beszélgetni. Előkerültek olyan kis négyzethálós füzetek, amibe szabad kézzel a tojás formák gyesíkba levetítve le voltak rajzolva. És hát tudjuk ezekről a mintákról, hogy az egyik oldal díszítményei megismétlődnek a másik oldalon, tehát mindig körbejárható, akik is alkotnak teljességet ezek a motivumok, tehát remekül tudtam motivumokat is gyűjteni a húsvéti ünnepkörön kívül.
Van valami szabálya, hogy azon az osztáson belül, amit már említett, tehát a négy tagú osztáson belül, milyen mintákat mivel lehet és mivel nem lehet kombinálni, vagy itt már aztán bárki a saját fantáziájára hagyatkozhat?
A hallgatók is nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy meddig van az a határ, hol van az a határ, amikor még hagyományosnak számít, és mikor lép ki ezekből a keretekből az ember. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell másolni. Tehát, hogy úgy kell kezdeni, úgy érdemes kezdeni a tanulást, és ez a népművészet többi ágára is azt gondolom, hogy igaz lehet, hogy nagyon sokat kell másolni, meg kell érteni és érezni ezeknek a mintáknak a jelentőségét, tudni kell az anyagot használni, térben látni, és ha már ezt elsajátítottuk, akkor természetszerűleg megy az, hogy hol maradt még hely, hova kívánkozik valami, érezni az arányokat, érezni az egész tárgynak a harmóniáját. Ez jó esetben működni fog.
A hallgatókat említette, hiszen a Hagyományok Házában zajlik a tojásfestő tanfolyam, ahol tanít. Érdekli ez az embereket?
Nagyon érdekes, hogy alapvetően pedagógusokra számítottam. Előző években ez volt a tapasztalatom, hogy nagyon sok vonő, tanítónő jelentkezett, akik majd szeretnének az osztályukba, szűkebb környezetükben is tanítani a tojásírás technikáját. Az idei évben nagyon sok nyugdíjassal, illetve fiatalokkal, kismamákkal találkoztam, akik úgy érezték, hogy ezt a kis időt most rá tudják szánni arra, hogy a húsvétra ilyen módon készüljenek.
De azt hiszem, hogy ez nem csak a hús svétről szól, tehát betekintést kapni egy olyan kultúrába, ami tulajdonképpen már nem létezik, de létezik megváltozott körülmények között egy városi környezetben, de mégis megtartja az értékeit. Kiderül, hogy ezek az értékek nagyon is használhatók manapság. Ez azért egy jó helyzet, és önnek pedig kihívás, hogy valami régit úgy átmenteni a 21. századba, hogy az használható, hogy az érvényes legyen, és természetesen azt a sok-sok információt, ami a akár egy tojáson van, valahogy átadni, legalábbis az igényét átadni annak, hogy utána kell menni, meg kell tanulni, ez nem csak szép, de használható és jelentése van.
Igen, e tekintetben nagyon szerencsések vagyunk, hiszen bárkinek a legmodernebb konyhájába is azt hiszem, hogy elfér egy kicsit tégelyben a mély viasz, és az írók a tojás pedig akad a kamrában, úgyhogy valóban az időt kell rászánni, és a gondolatokat oda összpontosítani, hogy kezdjük el tanulni, és készíteni a tojásokat húsvétre.
Ön mikor készíti a sajátjait?
Nagy péntekre soha nem szoktam már vállalni foglalkozásokat és semmilyen vidéki munkát, úgyhogy akkor én is itthon vagyok, és végre a családra gondolva készíthetem magunknak a tojásokat.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Kincsek a hagyományban adásában Jókainé Gombosi Beatrix tojásíró népi iparművészt hallották, aki a Hagyományok Háza tojásíró tanfolyamának oktatója. S ne feledjék, bár erre a tanfolyamra már nem tudnak jelentkezni, hisz ez lassan végéhez ér, de az április 12-i családi tojásfestőnapra és a húsvéti nyílt napokra, melyet április 16-a és 18-a között rendez a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum a Fő utca 6-ban, még regisztrálhatnak a Hagyományok Háza internetes oldalán. A húsvéti készülődés után dr. Árendás Péter népzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, beszélgető társam segítségével hadd invitáljam önöket, kedves hallgatóink, a táncház mozgalom és a hozzá kapcsolódó kézművesek egyik legnagyobb rendezvényére, a most hétvégén zajló 38. országos táncház találkozó és kirakodó vásárra, mely Budapesten a Papp László sportarénában lesz.
A 38. táncház találkozót azt hiszem, hogy a 37. záró koncertje után kezdik szervezni, bár Berán István azt szokta mondani, a Táncház Egyesület ügyvezetője, a táncház találkozók egyik szervezője, hogy ez egy bejáratott rendezvény, igazából nagy változásokat nem kell évről évre kitalálni, megvalósítani, de hát azért gondolom, hogy egy éves munka van ebben.
Sőt, több mint egy éves munka van ebben, mert már most zajlik a 2020-as táncház találkozó előkészülése. Nyilván nem a konkrét programok szervezése, hanem egyáltalán az arénával való kapcsolattartás és a főbb vonalak egyeztetése. A rendezvény valóban egyébként bejáratott rendezvény, hiszen a magyar folklor mozgalomnak az egyik legnagyobb seregszemléje, amelyben a népzene, a néptánc és ugye a népi kézművesség is jelen van. A helyszín adott, ugye a Papp László sportaréna, amit szombaton is, vasárnap is reggeltől késő estig éjszakáig megtöltünk programokkal, de már a rendezvény egyébként péntek este elkezdődik. Ennek a Fonó Budai Zeneház ad helyszínt, egyfelől koncerttel, illetőleg táncházzal indul maga az esemény, de idén már azt megelőzően a Hagyományok Háza felújított új épületében is be tudja mutatni a minden évben a táncház találkozóra megjelenő táncház népzene lemezét. Tehát tulajdonképpen a programok így fognak indulni péntek este 6-tól már a Hagyományok Házában, utána péntek este nagy buli van a Fonóban, és aztán szombat-vasárnap pedig a helyszínen, szombat éjszaka pedig, akinek van kedve még tovább mulatni, az szintén jöhet a Hagyományok Házába, az éjszakai bálba.
Én azért irigylem, mint programszervezőt, mert kötelessége ismerni szinte az összes folyamatot, ami a táncház mozgalomban, a hozzá kapcsolódó irányzatokban zajlik, hiszen itt mindenkinek be kell mutatkozni. Ínyenc táncháztól kezdve lemezbemutató koncertekig minden van, de hát ezeket önnek ismerni kell jó részt, hiszen a programokért ön is felel.
Most már 21. éve vagyok a zenei programoknak a rendezője, szerkesztője a táncház találkozón, és hál' Istennek nem csak úgy csöppentem bele, mint külsős, hanem mint muzsikus, aki már akkor is azért jó kapcsolatokat ápolta a zenészek túlnyomó többségével. Valóban figyelnem kell azt, hogy milyen új lemezek jelennek meg, figyelnem kell a zenekaroknak a tevékenységeit, hogy ki milyen tájegység, kis táj népzenével foglalkozik behatóbban, milyen olyan koncertek jelennek meg például, amelyek érdekesek lehetnek a következő táncház találkozón, ezekből áll össze a program. A kamaratermekben, a kodályteremben, lajtateremben, ugye hagyományosan lemezbemutató koncertek, könyvbemutatók, jubiláló zenekarok koncertjei vannak. Ide általában azért a jelentkezéseket szoktuk várni. A műsoridő véges, és hál' Istennek sokkal több új lemez és sokkal több jubiláló zenekar van, mint hogy mindenki beférne a programba. Másrésztről pedig azokon a helyszíneken, mondjuk a küzdőtéri tánctanításoknál, amik szombaton napközben zajlanak, vagy például a vasárnapi Martin teremben zajló táncházba, mi találjuk ki Busai Norbert szerkesztő társammal, hogy milyen tájek táncai legyenek, ahhoz Norbi a megfelelő táncos szakembert, én pedig a megfelelő zenekar szoktam prezentálni. Itt viszont nagyon fontos, hogy valóban tudjuk azt, hogy melyik táncos, melyik muzsikus, aki nagyon otthon van egy-egy kis tájzenében, táncában.
Mennyire sikerül az egész Kárpát-medence táncházas zenészeit megszólítani?
Ez valóban egy szempont, talán már a kezdetek óta, hiszen ez nem egy magyarországi mozgalom, hanem Erdélyben is, felvidéken, délvidéken, Kárpátalján is most már javában muzsikálnak, táncolnak a fiatalabbak. Tehát ez nagyon fontos szempont, és törekedtünk is mindig arra, egyfelől, hogy a határon túli revival zenekarokat, táncoktatókat, táncegyütteseket is elhívjuk, másfelől pedig hát a még élő idős falusi mestereket, zenészeket, táncosokat is, hogy még a fiatalabbak személyesen láthassák, hallhassák őket.
Emlékszem, nem is tudom melyik táncház találkozón, valahogy a 90-es évek fordulóján lehetett, reveláció volt az az esti gála, amikor gyimesi táncosok és zenészek töltötték meg a színpadot. Tehát voltak itt nagy pillanatok 1982 óta, mióta a táncház találkozó létezik. Mikor volt először táncház találkozón, és önnek van-e ilyen emlékezetes pillanata?
Sok emlékezetes pillanatom van. Én először táncház találkozón, kicsit bizonytalan vagyok, 86-ban biztos, hogy ott voltam, mert akkor volt a Bál című gála műsor, amiben én már szerepeltem, akkor még tekerősként. Azt hiszem 85-ben is már voltam a rendezvényen, tehát az első kettő vagy három maradt ki. Ugye a romániai forradalom előtt nagyon nagy dolog volt találkozni ezekkel a zenészekkel, akkor még az idős zenész generáció tényleg még olyan világba szocializálódtak, és olyan mesterségbeli tudást tudtak, és ezt a táncosokra is el lehet mondani, hogy csak ámult, bámult mindenki. Mindenképpen nagy dolog volt, amikor egy-egy ilyen csapat megjelenhetett. Ez a romániai forradalom után, amikor a határok átjárhatóvá váltak, meg sokszorozódott. Most már én azt látom, hogy nem olyan nagy szó a palackai zenészeket, vagy a kalotaszegieket, vagy a csávásiakat szinte havonta biztosan, de van, hogy két hetente lehet itt látni Magyarországon, vagy egy táncházban, vagy valamilyen hétvégi rendezvényen, fesztiválon. Úgyhogy hál' Istennek ők most már nagyon-nagyon sokat megfordulnak közöttünk, de hát ha csak azt veszik, hogy a nyári táborokban is nagyon sokszor hívnak meg adatközlő énekeseket, zenészeket, egy-egy táncost. A nagy pillanatok, talán azokat tudnám kiemelni, amik spontán pillanatok, amikor mondjuk a folkocsmában úgy összeállt egy csapat, és jól kiszolgálta a zene az éppen ott mulató közönséget, nagy közös nótázást. Voltak nagyon szép gála koncertek a nagy színpadon, ugye hagyományosan vasárnap este mindig gála műsorral zár a rendezvény. Voltak népzenei koncertek, Vujicsicstól a TK-n keresztül, Szalonna és bandája, Berec András, sorolhatnám itt a kiváló előadó művészeket. Volt, hogy táncegyütteseknek volt a gála műsoraik sok esetben. A hagyományőrzőket hívtuk, minél többőjüket el, és velük volt a gála műsor. Ezek mind nagyon-nagyon szép pillanatok voltak, de a táncház találkozó alapvetően, hogy a neve is mondja, a találkozásról szól. Ez egy nagy találkozó hely, nem csak a hazai, nem csak a kárpát-berencei, hanem most már tengeren túli magyarság számára is, tehát engem már rendszeresen hívnak nyáron, hogy akkor a következő évben mikor lesz a táncház találkozó, mert úgy veszik meg a repülőjegyet Amerikából, vagy akár Ausztráliából. Nem véletlen, hogy most már évek óta a rendezvények között van egy ilyen programrész, a Minden Magyarok Tánca, ami kifejezetten azoknak szól, akik eljönnek ide hétvégére, hogy akkor ők is a színpadra kerülhessenek, és akkor egy előre meghatározott tájegység, előre meghatározott zenei folyamatára Kovács Norbert címbi egy kis spontán koreográfiát összerak, és akkor ott tulajdonképpen minden magyarok táncolhatnak, független attól, hogy éppen Dél-Amerikából, Észak-Amerikából vagy Nyugat-Európából jönnek.
Ha valaki életében először szeretne eljönni a táncház találkozóra, nem kell attól félnie, hogy ha ő nem beszéli ezt a bizonyos nyelvet, akkor csak külső szemlélőként jön-megy a táncház találkozó 11 néhány ezres forgatagában, mert ha jól tudom, 10 000-12 000 látogató fölött van a napi létszám.
Ha valaki először jön, mindenképpen nagyon nyitottan érkezzen. Nagyon fontosnak tartjuk a programok szerkesztésénél, hogy mindenféle igény megpróbáljon kielégíteni. Tehát, hogyha valaki szép nyugodt zenei koncertekre vágyik, be tud ülni, kiad bemutatókat tud megnézni, beszélgetéseken tud részt venni. Ha valaki szeretne belekóstolni egy-egy tájegység táncába, akkor ugye erre szombaton és vasárnap is van lehetősége, és itt tényleg igyekszünk odafigyelni arra, hogy a legnyugatibbtól a legkeletibb történelmi Magyarország határszéleit, illetőleg a legészakibbtől a legdél minden régió képviseltesse magát. Bele lehet kóstolni egy fél óra alatt szakavatott táncoktatónak és egy zenekarnak a segítségével egy adott vidék táncaiba. Ugye ne feledkezzünk meg a kirakodó vásárról, mind a két nap a küzdőtéren rengeteg pavilon föl van állítva, szinte az összes népi kézműves mesterség képviseli magát. Vannak olyan speciális programok, olyan műsorrészek, mondjuk például, mint a Családban marad, vagy Aranysarkantyús, díjazott fiatal táncosok műsora, sorolhatnám napestig. Van egy programfüzet, persze már rá lehet készülni, hiszen az interneten táncháztalálkozó.hu oldalon már most fönn vannak a programok, és már most lehet szemezgetni, hogy aztán az ember majd mit válasszon. Nem könnyű, mert ugye 6 különböző helyszínen párhuzamosan mennek a programok, nem csak a küzdőtéren, hanem a első emeleti Martin teremben, a Kodály teremben, a másik emeleti Lajta teremben, plusz a vásárhelyi teremben, és akkor még ott a folkocsma is, bőven van mit nézni.
A vasárnap esti koncert az mindig egy különleges este. Ki lesz most ebben az évben a vendége ennek a koncertnek?
Az elmúlt néhány évben kialakult egy olyan struktúrája a vasárnap esti áll a műsornak, hogy két részből áll. Az első része az mindig egy kifejezett zenei koncert, a második része pedig egy zenével és tánccal autentikus műsor, ami végül is zárja az egész tánchoz találkozót. A zenei koncertre az elmúlt években felvetődött az igény. Picit nyisson a rendezvény, és ne csak a teljesen autentikus, hanem a népzenén alapuló feldolgozásoknak is adjon teret. Ebben az évben Pál István Szalonna bandája, valamint a Cimbali Band közös koncertjét fogjuk hallani. Ők ugye már nagyon régóta dolgoznak együtt, hát egy zenekarban is zenéltek, Szalonna és Unger Balázs, míg Unger Balázs a Cimbali Banddel ugye egyfajta feldolgozást csinál, Szalonnáik is saját maguk zenei stílusát megalkották. Ez lesz most fúzióban, és az est második részében pedig egy olyan néptáncos gálaműsor lesz, amely idén Fitos Dezső és Kocsis Enikő szerkesztésében a tavaszi népszokásokat gyűjti egybe, nagyon sok tájnak a jeles napi szokásaival, kb. Egy ilyen 50-55 perces műsor lesz, ami egy méltó zárása lesz az idei táncház találkozónak.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Kincsek a hagyományban műsor ideje sajnos lejárt. Találkozzunk a hétvégén a táncház találkozón, vagy a hagyományok házában a Korvin tér 8 szám alatt, hiszen itt minden napra találnak színes programokat a hagyományok háza közösségi vagy internetes oldalán. De ha véletlenül nem találkoznánk, itt a készülékek előtt 4 hét múlva várom önöket, május 1-én 20 óra 16 perckor a Kincsek a hagyományban újabb adásával. Munkatársam Sie Gábor nevében is megköszönöm, hogy velünk tartottak. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készítette.